Aizi Sheng miniszter ma nálunk is látogatóban járt. A Híradó új stúdiójának megtekintése a feszes program látványosabb részei közé tartozott, hiszen ma délután találkozott Berecz Jánossal, a Központi Bizottság titkárával is. Találkozik még Civere Tibor művelődési miniszterrel, együttműködési jegyzőkönyvet ír alá a rádió elnökével, örömmel nyugtázta, hogy a magyar televízióban látható volt egy kínai est, és ígéretet tett arra, hogy jövőre, április 4-én magyar estet rendeznek majd a kínai televízióban. A delegáció tagja Xi Fang az egyik legismertebb kínai filmszínésznő, aki eddig több mint 20 játékfilm főszerepét játszotta el. Ő elmondta, sok filmet látott és néz meg Budapesten, és megjegyezte, most, hogy látta a várost, már érti, hogy egyik kolléganője ikergyermekeit miért Budának, illetve Pestnek nevezte el.
Az 1968-87 közötti időszak gazdaságpolitikáját, gazdaságirányítási rendszerét és gazdaságfejlődését vizsgáló tanulmány bemutatja azokat a teljesítményi mutatókat, pontosabban a magyar gazdasági teljesítmények romlásában közrejátszott tényezőket, amelyeknek kiküszöbölése elkerülhetetlen egy kibontakozási program megvalósítása szempontjából. A külgazdaságorientált erőforrás átcsoportosítás stratégiája pedig azokat a tennivalókat vázolja fel a jövőben, amelyet egy külgazdaságérzékeny kis országban, amely az elmúlt két évtizedben olyan sokat szenvedett a világgazdasági változásokhoz való alkalmazkodás elmulasztása, elodázása miatt, feltétlenül meg kell, hogy valósítson.
Van-e ezekben a tanulmányokban valami lényeges új elem?
Hát úgy gondolom, nem csak egy lényeges új elem van, hanem elég nagy számú új megközelítési elem, hát nevezetesen azoknak az összefüggéseknek az átfogó felvázolása, amely közrejátszott jelenlegi gondjainknak a kialakulásában, a gyenge teljesítményekben ható külső és belső feltételek szétválasztása, a magyar gazdasági reform kritikai értékelése, másrészt egy olyan gazdaságpolitikai koncepciónak a felvonultatása, amely az ország külgazdasági alkalmazkodási kényszereiből vezeti le a gazdasági, politikai, társadalmi megújulás feladatait.
Apró és vázlatos képi benyomások a személyes élmények mellé. Ezt kapta a nemzetközi újságíró csapat az államtitkári tájékoztató bevezetőjeként bemutatott filmből. Majd néhány beszédes adatot Andrikó Miklóstól idegenforgalmunk fejlődéséről. Tavaly például 19 millió külföldi járt nálunk. Bevételeink az idén már eddig 24%-kal nőttek. Úgy néz ki, hogy bankrendszerünk átalakításával megtaláljuk helyünket a pénzügyi világban is. Már is csatlakoztunk több nemzetközi hitelkártyarendszerhez. Ez ugyancsak jól szolgálja a turizmus fejlesztését. Tudjuk, mondta, hogy az idegenforgalom csak két irányú utcaként lehet virágzó üzletág. Január 1-től megteremtettük a szocialista országok egyik legliberálisabb útlevélkiadási rendszerét. Azóta a világútlevél birtokában 3,5 millióan utaztak nyugat felé. Támogatunk minden olyan elfogadható javaslatot, amely az utazás megkönnyítését szolgálja. Rugalmasak vagyunk a vízumkiadásban. Négy tőkés országgal már van vízummentességi egyezményünk, amit többszöri javaslatunk ellenére a közös piaci országokkal még nem sikerült elérnünk, de nem adjuk fel. A külföldi újságírók nyilván ezeket a híreket is elviszik. Persze leginkább arra lapozzák véleményüket, amit tapasztalnak itt. Úgy érezzük, ezúttal nem kell szégyenkeznünk. Az ASTA kongresszus idején sikerült kitenni magunkért, szervezésben és vendéglátásban egyaránt.
Tévedtünk, amikor azt hittük, hogy a nemzetiségi kérdés egy csapásra megoldódik, mondta bevezetőjében Radics Katalin, a párt központi bizottságának osztályvezetője. Néhány adat. A legutóbbi népszámláláskor 48 ezeren vallották magukat horvát, szlovák, román, szerb, német, illetve szlovén nemzetiségűnek. 85 ezeren nemzetiségi anyanyelvűnek. Ugyanakkor 400 ezer azok száma, akik érdekeltek a hazai nemzetiségek nyelvének, kultúrájának ápolásában. A számok tehát nem egyértelműek. Egyértelmű viszont, hogy az utóbbi években erősödött az asszimiláció, a nemzetiségek beolvadásának folyamata. Tény az is. A nemzetiségek deklarált egyenlő jogai a gyakorlatban nem mindig érvényesülnek, például az oktatásban vagy a hivatali ügyintézésben. Politikánkat tehát e téren aktívabbá, kisebbségvédővé kell tennünk. Ezt a cél szolgálja a készülő nemzetiségi törvény. A tervezet szerint a nemzetiséghez való tartozás nem köthető származáshoz vagy külső megítéléshez. Alapja csak is az önként vállalás lehet. A tervek között szerepel például, hogy az érintett iskolákban az orosz helyett a második nyelv a nemzetiségi legyen, vagy a hazai felső oktatási intézményekbe a magyaron kívül a nemzetiségi nyelven is lehessen felvételizni. A parlamenti ülésen elhangzott az az elképzelés is, hogy a jövőben a cigányság is nemzetiség legyen, nem pedig etnikum.
Ilyen nemzetiségi törvény most áll előkészület alatt. Önöktől nagyon hálás lennék, hogyha előzetes kritikát, megjegyzéseket kapnék arra, hogy helyes irányba megyünk-e, jól fogjuk-e fel a nemzetiségi.
Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának előterjesztői nem tartogattak jó híreket sem a már bérlakásban élőknek, sem a 200 ezer lakás nélküli családnak. Jövőre még nehezebb lesz lakáshoz jutni, mondták, mint eddig. Az idei 55 ezerhez képest jövőre már eleve 5 ezerrel kevesebb lakás épül. A lakáshitel kamata pedig körülbelül 15%-ra fog emelkedni, bár a két és több gyermekesek évi 3000 forintos visszatérítésre számíthatnak. Két gyermek vállalása esetén 150 ezerről 200 ezerre emelik a szociálpolitikai kedvezmény értékét, de 300 ezer forintnál nagyobb terhet a fiatalok többsége már ma sem tud vállalni. Különös tekintettel arra, hogy a további törlesztések összege az átlag béreknek ma már a 40%-át is meghaladja. Ahogy Kovács Lászlóné budapesti képviselő elmondta, egy átlagkeresetű két gyermekes fiatal házas párt, ha a létező összes kedvezményt megkapja és hitelt felveszi, akkor is egy kétszobás lakás beugrójához szükséges fennmaradó összeget 46 év alatt tudja összegyűjteni. Akkor pedig már nem mondható fiatalnak. A tanácsi bérlakásban élőket látszólag megnyugtatta a bejelentés, hogy a tervezett 20%-os lakbéremelés elmarad. De a víz és csatorna díjakat jövőre a lakosságra hárítják át, ez havi 100-200 forintos plusz befizetést jelent. Szerint számításom szerint pedig ez a jelenlegi lakbérek körülbelül 20%-a. Nem csoda tehát a felszólalók indulata, akik megkérdezték, hogy most végül is van-e konkrét elképzelés arra, hogyan lehet segíteni a fiatalokat a lakáshoz jutásban. A válaszból megtudhattuk, hogy a lakásfejlesztés távlati koncepcióját az idei év helyett majd csak jövőre dolgozzák ki.
A felsőoktatás és a kutatás fejlődés. Ezzel kapcsolatos szakmai javaslat. Ami a gyermekintézményi ellátása jellemző.
Együtt, mint eddig, vagy külön-külön szavazzunk a tanácstagról és az országgyűlési képviselőről. A vélemények megoszlottak. Van, aki attól tartott, kevesen vállalkoznak majd a kétszeri vélemény nyilvánításra. De ezt a kételyt nem mindenki osztotta.
Tulajdonképpen még könnyítünk is a helyzetén a választópolgárnak, mert jó, hogy jövőre megint el kell neki menni, de addig eltelt egy év. Most pedig rohanni kellett ugye egyikről a másik.
Másik fontos kérdés, legyen-e a jelöltnek programja?
Azzal nem nagyon értek egyet, hogy csak a képviselőnek lehet programja, és a tanácstagnak ne. Ne az alakuljon ki, hogy csak országos probléma, meg csak országos program létezik, hanem tegyük ezt a választás fő gondjává, hogy van helyi politika, ez nagyon sok minden mai új gondolattal meg is egy.
A helyi tanácselnökök személyéről ezen túl a választók közvetlenül dönthetnek, de ez is felvetett kérdéseket.
Hát hogy tudunk egy ilyen kerületben, ahol Lipót város van és Angyalföld, egy olyan jelöltet állítani, amely mindenkinek megfelelő?
Azt már tudom, hogy az választhat, aki itt lakik, de aki nem lakik itt, az választható? Csak szervezetek javasolhatnak, vagy magányosok, emberek, egyének?
A válasz, a jelölőgyűlések előtt tanácstagra bárki tehet javaslatot, és a látottakhoz hasonló vitán bárki részt vehet. A törvényalkotók az esetleges módosításokat a társadalmi vita figyelembevételével kívánják beépíteni az új választójogi törvénybe.
Евгений Павлович, я штуку объявлял. Вы опоздали на 5 минут. Для вашего сведения скажу, что я сказал, что вы расскажете об итогах визита товарища Шеварднадзе в Париж, поскольку вы там присутствуете. Пресс-конференции Эдуарда Броши Шеварднадзе. Он сказал, что, в частности, обращаясь к журналистам, некоторые из ваших коллег поспешили с прогнозом об успехе нашего визита. Поздравляю их, они не ошиблись. Теперь, когда визит завершен, мы вправе со всей определенностью сказать, что он действительно оказался успешным. И если посмотреть сегодняшние французские газеты, то вот, например, «Фигаро» выводит на заголовок: «Дюма и Шеварднадзе удовлетворены». И примерно так комментируют многие другие сегодняшние французские издания, как и комментарии советской печати. Нужно сказать, что эти беседы проходили по широкому кругу вопросов, прежде всего с президентом Миттераном, премьер-министром Ракаром, в Национальном собрании, где председателем является также известный французский политический деятель Фабиус, с Пуэром в Сенате. И все они были сконцентрированы на обсуждении того, что является основополагающим в настоящее время и в международных отношениях, в наших двусторонних отношениях. Мы выявили в связи с этим визитом, что как Советский Союз, так и Французская Республика дорожат сохранением привилегированного характера своих отношений, заинтересованы не только в поддержании диалога, но и в том, чтобы поднять его на уровень соответствующей роли и места наших стран в европейской и мировой политике. При этом важно не только то, что состоявшиеся контакты высветили возросший потенциал взаимопонимания, но они позволили выкристаллизоваться выводу о необходимости перевода его на рельсы практического взаимодействия. Можно с удовлетворением ответить, что работа эта подготовила почву для того, чтобы предстоящая советско-французская встреча на высшем уровне в Москве, а как вы знаете, она должна состояться в конце ноября этого года, с приездом сюда президента Миттерана, чтобы эта встреча прошла в конструктивном духе, завершилась позитивными, осязаемыми результатами. Но если назвать очень коротко основные темы переговоров, то это, безусловно, разоруженческая проблематика, где нашу сторону возглавлял начальник управления по ограничению вооружения и разоружению Виктор Павлович Карпов. Здесь чувствуется и на пленарном заседании, и в рабочей группе реальное сближение наших позиций и единое мнение о цепи приоритетов в этой сфере. Мы, разумеется, информировали французскую сторону подробно о состоянии советско-американских переговоров, о сокращении стратегических вооружений в условиях соблюдения договора ВПРО, о космических вооружениях. Мы констатировали взаимную заинтересованность в создании Международного агентства космического наблюдения и в начале
Францов. Афганистан остается по выражению Михаила Сергеевича Горбачева кровоточащей раны. Нужен высоко квалифицированный целитель. И товарищ Воронцов обладает соответствующими качествами, на чем свидетельствует как его предшествующая деятельность, так и его нынешний пост первого заместителя министра иностранных дел, который он сохраняет. Товарищ Воронцов является также членом ЦК КПСС. В ближайшие дни он выезжает к месту своего нового назначения. С 10 по 13 октября в Советском Союзе с официальным визитом находился федеральный канцлер Австрийской Республики Франц Броницкий. Вчера была здесь его пресс-конференция. Мы довольны результатами переговоров. В ходе этих переговоров обе стороны давали высокую оценку состояния отношений между нашими странами, основой которых является государственный договор 1955 года и закон о постоянном нейтралитете Австрийской Республики. Подчеркивалась важность дальнейшего развития конструктивного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. углубление и обогащение новыми формами, отвечающими требованиям времени. Прослушайте много конкретных вопросов. Здесь, за этим столом, было подписано несколько соглашений. Обсуждались, конечно, и международные проблемы. Стороны были единодушны в том, что интеграционные процессы, происходящие в Европе, не должны создавать новые разграничительные линии. С советской стороны была выражена надежда, что при определении путей урегулирования отношений Австрии и Европейского экономического сообщества Австрийская республика будет действовать в соответствии со своими обязательствами по государственному договору и с учетом своего статуса нейтралитета. Федеральный канцлер подчеркнул, что постоянный нейтралитет является абсолютным внешнеполитическим приоритетом Австрии. Дипломатическая активность в Москве продолжается без перерыва, можно сказать. Сегодня к нам прибывает по приглашению советского руководства с официальным визитом председатель Совета министров Италии Чирьяко де Митта. Советско-итальянский диалог всегда был важным фактором оздоровления и укрепления политического климата в Европе. Мы выступаем за углубление торгово-экономического сотрудничества с Италией. Наверное, довольно много внимания будет уделено именно этому вопросу. Программа визита предусматривает проведение серии встреч итальянских министров, которые сопровождают председателя Совета министров, с советскими министрами. Запланирована отдельная беседа с ведущими представителями делового мира Италии. Глава итальянского правительства примет участие в открытии крупнейшей в истории советско-итальянских отношений выставки «Италия».
В газете «Нью-Йорк Таймс» 6 сентября появилась статья. В ней со ссылкой на юридического советника государственного департамента Сафари. Такие контакты являются, являются частью контактов и с другими постоянными членами Совета Безопасности, к которым Советский Союз приступил в рамках плана реализации. Мы считаем, что в перспективе обязательная юрисдикция главного судебного органа ООН могла бы быть признана всеми государствами на взаимосогласованных условиях. Первый шаг в этом направлении – должны были бы сделать постоянные члены Совета Безопасности. В ходе консультации с американской стороной Советский Союз внес комплекс широких предложений, направленных на более эффективное использование Международного суда в урегулировании. Американская сторона пока не проявила готовность принять такой комплексный подход. Предложила определить ряд узких, конкретных направлений сотрудничества. Мы не исключаем такого подхода, однако считаем, что в конечном счете вопрос должен быть решен с учетом точки зрения других обстоятельств. Будут продолжены и приведут к достижению практических договоренностей в отношении признания обязательной юрисдикции международного общества. Документами соответствующими. Доклад о результатах, проведенных Советским Союзом с 7 по 9 сентября инспекции военной деятельности на территории ФРГ. В соответствии со стокгольмскими договоренностями инспекция продолжалась 48 часов. Представители ФРГ в основном выполнили положение документа стокгольмской конференции, касающиеся приема инспекционных групп. Но советским инспекторам дали два вертолета, два автомобиля, была обеспечена радиосвязь между подгруппой США, ФРГ и Франции в инспектируемом районе. Уровень руководства ими позволили инспекционной группе сделать вывод о том, что все три учения проводились по общему плану и представляли свои единые крупномасштабные операции.
проведение военной деятельности такого масштаба без уведомления о ней за 2 года или 1,5 года, направленного государственным участникам 15 декабря 1986 года, такого сообщения не содержалось. У нас вызывает серьезное беспокойство нарушение ограничительных положений соответствующего документа. Запрос американской стороны сейчас не изучается. Ответ на него будет дан не позднее, чем через 24 часа от момента вручения. При положительном решении оно, очевидно, будет таковым через 36 часов американской инвестиционной. В этом выступлении государственный секретарь связывал положительные изменения в мире с преобразованием в Советском Союзе. Говорил о глубоком впечатлении на друзьях. Содержание этого выступления государственного секретаря Соединенных Штатов свидетельствует о том, что новые идеи и подходы, изложенные советским руководством, все глубже проникают в общественное сознание Соединенных Штатов, вплоть до высших. Как нам сообщили из Торгово-промышленной палаты Соединенных Штатов Советского Союза, заместитель председателя президиума Торгово-промышленной палаты Галанов, а также еще один сотрудник этой палаты, находится сейчас в Сеуле, где они России может не считаться с Южной Кореей как заметным экономическим фактором. Корреспондент агентства Пресс-Сочинин тоже задает вопрос о том, что вчера сообщили Афганистаном по вопросу об Афганистане не имеет места. Как известно, при подписании Женевских соглашений страны-участницы Женевского процесса обязались содействовать в урегулировании афганской проблемы при том понимании,
this morning on the French radio that this delegation was on vacation. Two questions. Did he know about this meeting before going on vacation? And how long will this vacation last?
Tudom, hogy nem pontos az idézet, de valóban. Érted is szól a harang. Értetek. Ez a kicsi, az iskolai még csak 200 éve. De szép kor már ez is. És ez a kor, a tied, meg a tied, már te is tudod, különösen indokolja, hogy szóljanak a kolompok, értetek. Hogy okos szemeitek látók lehessenek. Mert még nem simul ügyesen kezedbe a kréta. Mert még az ad biztonságot, ha támasztod a fejed. Mert még álmélkodva figyeled a korlátokat. Vagy még egyszeren várod csak a fogadat. De leginkább azt várod joggal, hogy valakik vezessék a kezedet. Értőn, türelmesen, tehetséggel segítség szárnyra kelni gondolataidat, hogy a korlát ne rács legyen. Rólatok beszélek, titeket mutatunk, meg egy immár 200 éves épületet, de a tanáraitokra gondolunk. Azokra is, akik ott hagytak. Azokra is, akiknek titeket kéne tanítani, s oda sem mentek. Pedig veletek kéne lenniük. Persze te ezt még biztos nem érted. Te még csak azt tudod, napközisnek nem jó lenni. Te csak azt tudod, ezek régi tárgyak. A térkép sem ilyen már. Csak a suli olyan, amilyen volt. Boltíves, rácsos, néha szép.
...1905-ben, amikor a várnak már nem volt szüksége csodálatos vízművére, tehát 1905-ben még minden nagyon egyszerű volt. A cukrászda mellé étterem költözött az épületbe. Ez utóbbi maradt a II. Világháború után is, de akkorra már annyira korszerűtlennek számított, hogy egy idő után meg is szűnt. A Budapest táncegyüttes költözött be, majd ki, és azóta mindenki csak egyetért. Abban, hogy Ibl remekét eredeti állapotában kell újjáépíteni, és abban is, hogy ez sok pénzbe kerül, annyiba, amennyi nincs is. A fordulat éve a tavalyi volt. Akkor vásárolta meg ugyanis a romos épületet a Magyar Hitelbank ingatlanforgalmazási leányvállalata. Nem jótékonysági, hanem üzleti célból. Tervpályázatot írtak ki, és az eredményt ma ki is hirdették. Eszerint Espresso lesz a Várker kioszk és játékkaszinó saját hajóállomással. Ez 3-400 millió forintba kerül, s ha készen lesz, 2-3 év múlva, reményeik szerint tisztes haszonnal eladják. Az építészek és a műemlékvédők még egy kicsit vitatkoznak azon, hogy az új kerítés valóban pontosan olyan lesz-e, mint amilyennek annak idején Ibl megálmodta. de ez már nem komoly ellentét, mert mindkét fél tudja, hogy valami elkezdődött, és ők már mindannyian távolabbra az út másik oldalára, a várbazárra tekintenek. Ebből is látják, hogy feladat marad bőven.
Merőben új az államigazgatási gyakorlatban, hogy a 6 főosztályvezetői helyre 11-en pályáztak 5-5 perces programbeszédekkel. Ez is jelzi, hogy Somogyban vannak változások. Immár második alkalommal az utca embere is nyomon követheti az átláncú televízió segítségével a tanásteremben zajló eseményeket, ezek az események pedig ugyancsak példanélkül állók. A dél-dunántúli megyében ugyanis nem csak rájöttek arra, hogy alaposan elszállt az idő a megyei tanácsok csak nem 3 évtizede változatlan szervezete fölött, de tettek is valamit. Reform törekvéseik már a gyakorlatba való bevezetésnél tartanak. A rendkívüli tanácsülésen például döntöttek arról, hogy megszüntetik a jelenlegi szervezetben még működő, de már egyre kevésbé működőképes osztályokat, alosztályokat, ügyintéző és előadói státuszokat. Az elavulcs az élettől egyre távolodó bürokratikus kereteket olyan egységes szemléletű vállalkozói, hogy ne mondjuk menedzseri szemléletű főosztályokkal váltják fel, amelyek csak annyira bonyolítanak meg egy ügyet, amennyire elkerülhetetlen, viszont a lehető legteljesebb mértékben képviselik a megye érdekeit, ha kell, az ágazat érdekekkel szemben is.
A magyar-szovjet határmenti vízügyi tárgyalások megszokottak, rutin jellegűek. Most mégis minek szólt a miniszteri jelenlét?
Ezeknek a vizeknek a kormányzása és a vízkár elhárítás roppant nagy feladatot jelent. A kormányzása azt jelent, hogy a vízkészletekkel, kivételekkel, beemelésekkel, egyebekkel hogy lehet bánni. A vízkár elhárításnál pedig az, hogy itt nagyon gyorsan kell vonulni a védekező osztagoknak. 6 órájuk van egy gyárvízhullám elfoglalására, ami nagyon rövid idő.
Ezt a nyilvánvalóan nagyobb jelentőséget kap, sőt nagy jelentőséget kap a kölcsönös információ csere.
Mondhatnám azt, hogy ezen múlik, hogy ki tudják-e védeni.
A Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság éppen ma adott ki tájékoztatót a sajtó számára. Ebben a tájékoztatóban azt közlik, hogy a Szamoson újabb vízszennyezést észleltek.
Amit az első jelentésbe kaptam, az az, hogy ebben az esztendőben most már 3. ipari jellegű szennyezés következett be. A szakértők most foglalkoznak vele. Jövő héten van épp a román féllel közös találkozója a minisztériumunknak, ahol ezt már melegébb elő fogjuk venni.
Nem tudom, miért lenne érdeke a debreceni vezetőknek a már távozott, régen távozott Kislászlónak a kikészítése, hiszen ha ezt tette volna a debreceni vezetés, amely hozzáteszem új vezetés, szinte teljes egészében, és új utakon is indult vezetés, ez túlságosan együgyű nyilatkozatnak tekintem.
A nyomozó hatóság két képviselője azt nyilatkozza a mai Ajdúbjari Naplóban, hogy a DMVSZ házatáján hűtlenkezelés alapos gyanúja merül fel, illetve pénzügyi szabálytalanságok sorozata esetleg előfordulhat. Ez az ön számára örökséget jelent?
Minden bizonyal örökséget jelent. A rendőr főkapitányság lefoglalta a DMVSZ pénzügyi elszámolásával kapcsolatos összes iratot több évre visszamenőlegesen. Megmondom nagyon őszintén, számomra megnyugtató lesz bármi legyen is a vizsgálatnak a végső eredménye, tekintettel arra, hogy ebben a évek óta nem kikristályosodott gazdálkodási mechanizmusban, amit a DVSC belekényszerítődött a DMVSC vezetése, ami még jelenleg is tart tulajdonképpen, végre az az érzésem, hogy az elszámolásokat illetően tiszta kép alakul ki bennem is.
Most szerdán délután 3:30 van. Eddig az előre Spartacus labdarúgó szakosztályának vezetői és játékosai közül kiket kérdeztek meg hivatalosan úgy értem a rendőrségen.
Hétfőn reggel a Fabio Gyurival kezdték a kihallgatásnak a sorát, majd hétfőn a pályáról edzés közben vitt el a kapitányságnak az emberei, a Szekeres Józsit, aki a mai napig is bent van. Tegnap kedden délelőtt került sor a Pásztor Józsinak a kihallgatására, ő szintén bent van, és ma ebéd után a technikai vezetőnket, Csuk Sándort is behívották a rendőrkapitányságra. Időközben hétfőn átmeneti időszakra a Csank János és a Víg Tibor edzőink is voltak bent, ők a kihallgatást követően kijöttek a kapitányságról, és a csapat körül vannak.
Akár elismerték, akár nem. A tényen ez semmit sem változtatott. Azon ugyanis, hogy a debreceni irodalmi napok rendezvénysorozata mindig is az irodalom és a politika találkozója volt, több ízben pedig az elhallgatott, kimondhatatlan gondolatok, nézetek, vélemények fóruma. Az irodalmi napok egyik hagyománya, hogy ilyenkor nyújtják át az Alföld nívódíjait, amelyet ez alkalommal Cine Mihály irodalomtörténész, a Gyarmati Lívia Böszörményi Géza szerzőpáros és Zalán Tibor költő kapott meg. Az idei fórum az irodalmi progresszió lehetőségeiről, feltételeiről vizsgálódik. A vita a korválságának az irodalomra, a műhelyek helyzetére gyakorolt hatásairól folyik. Mi is erről beszélgettünk az egyik korreferenssel, Görömbei András irodalomtörténésszel.
Valóban határponton van a kultúra, az irodalom, egyáltalán az alkotó műhelyek sokasága?
Szerintem ez a határpont teljesen bizonyos, ugyanis az irodalomban, művészetben általában a művészet természetétől idegen erők működnek. Értem ezen azt, hogy az irodalom nem autonóm módon, nem szuverén módon működhet, rossz a folyóirat struktúra, nem ad lehetőségeket az egyes irányok olyan kibontakozásának, hogy igazán megmutathatnák az értékeit.
Casanova csak egy volt, ám Kiskunhalason több ezer is van belőle. Ezzel a füritojásos itallal kezdték a gyártmányfejlesztést. A magyar termék Japánba is eljutott. A gazdaságban rengeteg kárt okozott az aszály, a fagy, a kevés pénz, a beszűkült piac. Bár ennek hatására fölgyorsult a fejlesztő munka. A telített piac miatt hozták létre az országos raktárhálózatot. Közelebb kerültek a fogyasztókhoz. Manapság minden második palackot így árulnak. Bekapcsolódtak az olcsóbb bort akcióba, és számos olyan bort kínálnak, amelynek ára 40 forint alatt van. Új üdítők is forgalomba kerültek. Többek között az Aero 2 elnevezésű, amely oxigénnel dúsított, és sportolóknak javasolják. A legújabb pezsgő a Kék Angyal névre hallgat. Déli gyümölcsből készül. A kiskunhalasiak 2-3 év alatt piacképesebbé tették bel- és külföldre kerülő választékukat. 130 termékükből 100 teljesen új. Igaz, növelni nem sikerült az eladást, de az nem esett vissza. És az italpiacot ismerve, ez sem kis teljesítmény.
Tájékozottabb lettem, mint korábban voltam. Minden magyar állampolgár jól tudja, hogy ma már a határőrség az ország határait nem a magyar állampolgároktól védi, hanem olyan eseményektől, amelyek megzavarhatnák az ország szuverenitását, ahol zöggenők vannak a nagyobb forgalmú határátkelő helyeken. Ott pedig maga a határőrség gondolkodik arról, hogy hogyan lehetne tovább könnyíteni ezen a szolgálaton, illetve tovább könnyíteni a forgalom helyzetét, hiszen 10 milliók fordulnak meg újabban is az utóbbi években Magyarországon.
Mi a véleménye arról, hogy megszűnik az osztrák-magyar határ között húzódó műszaki zár?
Én azt hiszem, hogy időszerű lesz ez a döntés. Ez a műszaki határzár mind történelmileg, mind politikailag, mind műszakilag túlélte önmagát. A jövőben csak politikai nyereség és jó közérzet származhat belőle a két ország kapcsolatainak építésébe. Tájékozottabb lettem, mint korábban voltam. Minden magyar állampolgár jól tudja, hogy ma már a határőrség az ország határait nem a magyar állampolgároktól védi, hanem olyan eseményektől, amelyek megzavarhatnák az ország szuverenitását, ahol zöggenők vannak a nagyobb forgalmú határátkelő helyeken. Ott pedig maga a határőrség gondolkodik arról, hogy hogyan lehetne tovább könnyíteni ezen a szolgálaton, illetve tovább könnyíteni a forgalom helyzetét, hiszen tízmilliók fordulnak meg újabban, és az utóbbi években Magyarországon.
Mi a véleménye arról, hogy megszűnik az osztrák-magyar határ között húzódó műszaki zár?
Én azt hiszem, hogy időszerű lesz ez a döntés. Ez a műszaki határzár mind történelmileg, mind politikailag, mind műszakilag túlélte önmagát. A jövőben csak politikai nyereség és jó közérzet származhat belőle a két ország kapcsolatainak építésébe.
Tisztátlanság évek óta benne van a fociba, időnként túlcsordul a pohár, és valami kiderül. Törvényszerű ez, hogy kiderüljön valami mindig, ha nem is az egész, de valami egy pici. Most mi csordul túl ez a pohár?
Én úgy gondolom, hogy vannak magyar edzők, akik a saját hibájukat, a saját gyengeségüket ráverik a csapatra, és ezáltal kiborítják a bilit.
Kire gondol?
A Kisteleki Istvánra például. Kisteleki Istvánra, aki azzal, hogy nem tudott eredményt elérni a Vasasnál, a játékosokra ráverte a balhét, amit ő sem tud bizonyítani. Senki nem tud bizonyítani.
A Debrecenből 3 játékost is letartóztattak most. Akiket úgy tart nyilván a közvélemény meg a csapatvezetősége, hogy az ön kedvencei.
Hát ez egy kicsit túlzás. Tanulja voltam annak, amikor a Békés Csaba mérkőzés előtti nap kedden olyan voltam öltöző, hogy lincselési hangulat volt, akkor én nem tudtam mit csinálni, nem tudtam, hogy mire véljem ezt a dolgot. Mező, mint csapatkapitány, Melis, mint csapatkapitány helyettes, elvittem sétálni az erdőbe, és ott nagy nehezen kibökték, hogy megvádolták őket azzal, hogy először ketten eladták a meccset a Békés Csabának.
Melyik mérkőzésekről érdeklődött még a rendőrség?
A Vasas-Debrecen mérkőzésről és a Vasas-Kaposvár mérkőzésről.
Jobbulást kívánok!
Nagyon szépen köszönöm!
17 óra 28 perc van, pillanatokon belül kezdődik a Vasas pályán a Dózsa-Bordeaux mérkőzés. Egyébként, mint itt megtudtuk, ma volt edzése a Vasasnak. Igaz, nem Mészői Kálmán az edző vezette, hanem Őze Tibor a pályaedző. A híresztelésekkel ellentétben minden játékos jelen volt, tehát nem igaz az, hogy 6 vagy 8 játékost letartóztattak. Négyüket viszont hétfőn kihallgatták. A rendőrség akkor a Vasas-Zalaegerszeg mérkőzés körüli dolgokról érdeklődött. Csak zárójelben jegyzem meg, akkoriban Mészői Kálmán a Zalaegerszeg edzője volt.
A 317 darab felkészített munkagépre, amelyek a vállalat telephelyén sorakoznak, biztosan. Igaz, 73%-uk már betöltötte azt a kort, amit a szakemberek az üzembiztos működéshez előírnak. De hát ebben az évben nem futott a új munkagépre. Bőven van viszont szilárd hintőanyag és folyékony, környezetet kevésbé károsító magnézium forint. A fővárosi közterület kontrolló vállalat tájékoztatóján azt is elmondták, hogy kiterjesztik a környezetkímélő módszerrel tisztított területeket. A hidak után idén a felvezető utakat sem sózzák. A gépi hóeltakarítás mellett azonban továbbra is számítanak a rendkívüli hőmunkásokra és a lakosságra. Az egyik legősibb szerszámból pedig bőven van raktáron. Kedves szülők, ugye nem kell elmondani, mi történik otthon, amikor a gyerek rajzból netán kettest visz haza. Hányszor vonják meg a vállukat, se baj, kisfiam, a rajz nem számít. Hát igen, ha a maga a rajztudás nem is, a színek harmóniája, az esztétikum, igen. Később is, amikor a gyerek dolgozni kezd, az iparban, vagy akár a kereskedelemben. Amíg mi egy-egy meghirdetett pályázat kiállításán elmosolyodunk a rajzokon, és véleményünk csak annyi, de aranyos, de helyes, addig hiába harcolnak a rajztanárok, hogy heti 45 percben bevezessék tanítványaikat a művészet rejtelmeibe, történetébe. Komolyságunkkal nem azt kell szorgalmazni, hogy a tehetséges gyerek művész legyen, hanem hogy amit eddig megtanult, folytassa és a későbbiekben hasznosítsa. Próbáljuk meg a december közepéig 7 kiállításon bemutatott rajzokat ilyen szemmel nézni.
Tudom, hogy nem pontos az idézet, de valóban, érted is szól a harang. Értetek? Ez a kicsi, az iskolai még csak 200 éve, de szép kor már ez is. És ez a kor, a tied, meg a tied, már te is tudod, különösen indokolja, hogy szóljanak a kolompok, értetek. Hogy okos szemeitek látók lehessenek. Mert még nem simul ügyesen kezedbe a kréta. Mert még az ad biztonságot, ha támasztod a fejed. Mert még álmélkodva figyeled a korlátokat. Vagy még egyszeren várod csak a fogadat. De leginkább azt várod joggal, hogy valakik vezessék a kezedet. Értőn, türelmesen, tehetséggel segítség szárnyra kelni gondolataidat, hogy a korlát ne rács legyen. Rólatok beszélek. Titeket mutatunk, meg egy immár 200 éves épületet, de a tanáraitokra gondolunk. Azokra is, akik ott hagytak. Azokra is, akiknek titeket kéne tanítani, s oda sem mentek. Pedig veletek kéne lenniük. Persze te ezt még biztos nem érted. Te még csak azt tudod, napközisnek nem jó lenni. Te csak azt tudod, ezek régi tárgyak. A térkép sem ilyen már. Csak a suli olyan, amilyen volt. Boltíves, rácsos, néha szép.
Kisgyerekek nagy öröme. Itt van élőben Mickey Mouse, az egér. A srácok szinte cincogtak a boldogságtól. És íme a halkszavú Plútó, a bölcs négylábú. Bár látnivaló nagy kutya, mégsem fél tőle senki. Ellenkezőleg, parolázó barátságban Mikivel öregbítette jó hírnevét. Mi több, Plútó egészen a pitizésig vitte. És itt van a szénfekete hajú hófehérke. Most értette meg igazán kicsi és nagy, hogy mesebeli mostohája legfőjebb borotválkozásra használhatta minden látó tükrét. És miközben hófehérke csókot intett nekünk, a tudósító arra gondolt, de jó volna 7 törpének lenni. Egyszerre.
Thank you.
A BMW 16-os pavilonjában rendezték be az ideiglenes postát, ahol telefon, telex, fax és üzenetközpont működik. Erről az utóbbiról mondta el Ronald Schwarz úr, az amerikai cég képviselője, hogy 6000 vendég számára érkező üzeneteket rögzítenek egy számítógépben. Aki a számítógéphez valahol hozzájut, a perifériákat eléri, azonosító jelével hozzájuthat a számára érkezett üzenethez is. Hoztak egy úgynevezett US Direct készüléket is, amellyel a készpénzforgalom nélkül hívható közvetlenül is az amerikai számok. Ez a berendezés itt is marad. Eddig 40 vonalon lehetett egyszerre beszélgetni az USA-val, és ezek után?
Ezek után 20 vonallal bővítettük, tehát most 61 idei beszélgetést lehet lebonyolítani Magyarország és Amerika között.
Minden politikus jól tudja, hogy az ördög a részletekben lakik. Mondom pedig ezt itt Teheránban azért, mert bár a magyar-iráni kapcsolatok egésze rendezett, a részletekről még kemény tárgyalások folynak.
A magyar kormányfő korán kezdte mai programját, és elsőként Ali Akbar velajati külügyminiszterrel találkozott. Mindketten úgy vélték, hogy a két ország kapcsolatában nincsenek zavaró tényezők. Grósz Károly azt is hozzátette, hogy ha a napi, megoldandó kérdésekben vita támad a szakértők között, ő azt is csak a normális munka velejárójának tekinti. Ami a térség helyzetét illeti, Velajati elmondta, hétfőn Genfben ő személyesen folytatja a tárgyalásokat iraki kollégájával arról, hogyan lehet végre béke a tűzszünetből. Az iráni külpolitika most a háborús idők után nyitni látszik. Ide várják például a korábban sokszor támadott Szovjetunió külügyminiszter helyettesét. És az is lehet, hogy a sem kelet, sem nyugat jelszava megmarad, de talán nem sokára átfestik azt a feliratot, amely még most a két szuperhatalmat támadja, amiért csak hirdeti, de nem gyakorolja az emberi jogok védelmét. Két tárgyalás között az itt szokásos kőkemény biztonsági intézkedések közepette, a vendéglátók múzeumlátogatást is szerveztek a magyar miniszterelnöknek. Irán tulajdonképpen csak 53 éve vette fel mai nevét, de Perzsia állami léte 2500 évre tekint vissza. A kiállításon ősi kultikus tárgyak, fegyverek, használati eszközök gazdag gyűjteménye tanúskodik a perzsa történelem korszakairól. A világhírű Hammurábi törvénykönyvről itt azt mondják, ez az emberi jogok első, szó szerint kőbevésett megfogalmazása. Az oszlop eredetije egyébként Párizsban van. Külön nagy kiállítás foglalkozik az iszlám korszakával, és nem véletlenül a sok száz éves Korán példányokban foglalt törvények ma is érvényesek. Jó oka van annak is, hogy a perzsa szőnyeget hívják perzsa szőnyegnek. Állapíthattuk meg mi is egy másik kiállításon, ahol ennek a művészetnek és egyben mesterségnek a legszebb régi és új darabjai láthatók. A múzeum szőnyeg szövője már 9 éve dolgozik egy 400 éves darab másolatán, és messze még a munka vége. Így talán érthetőbb, miért ér 300 millió dollárt évente az iráni szőnyegexport. Könyvtárakat írtak már össze a különféle színek, minták, formák és ábrák tudományáról, és a könyvek példáinak eredeti szőnyegeit jó részt itt, ebben a múzeumban őrzik. A kultúra után megint politika. Grósz Károly a parlament elnökével, Hashemi Rafsanjanival találkozott. Bár a parlament épülete, úgy mondták, biztonsági okból nem filmezhető, magára a tárgyalásra bejuthattunk. Nincs ok, hogy Irán és Magyarország kapcsolatai ne fejlődjenek, mondta a vendéglátó, akit Khomeini után az ország második legbefolyásosabb politikusának tartanak. Rafsanjani úgy fogalmazott, hogy Irán mindig is jó viszonyra törekedett a keleti blokk országaival, és úgy vélte, hogy a sahbukásával elszakadt a keleti tömböt körülvevő lánc egyik szeme. Grósz Károly szerint a kapcsolatok a világnézeti különbségek ellenére is jól fejlődnek, és most, hogy a térségben a béke reménye és esélye megnőtt, új lehetőségek is nyílnak. Rafsanjani, aki nem kevés ellenfelet győzött meg és győzött le, amíg a politikai vezetéssel elfogadtatta a tűzszünetet, érdeklődéssel hallgatta az újjáépítésben való részvételre vonatkozó magyar javaslatokat. Ezekről volt szó a kora esti találkozókon is, ahol előbb a két kormányfő, aztán a két delegáció vizsgálta, hogyan lehet a gyakorlatban is megvalósítani az elvi megállapodásokat. Például, hogyan lehetne egyenletesen magas szinten tartani a két ország korában nagyon hullámzó kereskedelmi kapcsolatait.
A mai nap után egy dolog minden esetre biztos. A szakértőkre és az üzletemberekre még sok munka vár. Elek János jelentkezett Teheránból.